37. fejezet. Mielőtt Makró kiáltása végig visszhangozhatott volna az öblön, a parancsot üvöltve továbbadták mind az öt hajó fedélzetén. Miközben a tengerész gyalogosok felözöllöttek a fedélzet alól, a matrózok megragadták a csákjákat, az evezősök pedig az ellenséges hajók felé vették az irányt. Makró az egyik Triremis felé intett. Decimus bólintott és továbbadta a parancsot a kormányosnak. A hosszú evezők előre lendültek, majd alábuktak és hátra siklottak. Aztán ismét előre lendültek, miközben a hajó egyre jobban felgyorsult. A rés, ami elválasztotta őket a kalóz hajóktól, rohamosan szűkült. Az ellenség először semmit sem tett. A kalózok előbb értetlenül, majd rémülten bámulták az egyenesen feléjük tartó hajókat. A tengerész gyalogosok parancsba kapták, hogy maradjanak csendben, mielőtt a hajók megközelítik az ellenséget, ezért az öböl fölött baljos csend lebegett. Végül nagyon hosszúnak tűnő idő után a kalózok neki láttak, hogy felkészüljenek a támadásra. A tisztek parancsokat kiáltottak, embereik pedig a fedélzeten tülekedve a fegyvereiket keresték. A parton, ahol a három hajó réseit tömítették, a kalózok csak némán figyelték, ahogy a római hadihajók támadásba lendülnek. A fellegvárból ekkor hosszú, vontatott kürt szó hallatszott, riadót fújtak. A kalózok csak most értették meg, mi is történik valójában. De a Makró kis flottájához legközelebb lévő hajóknak már túl késő volt. A kormányos az utolsó pillanatban keményen nekifeszült a jókora kormányevezőknek. A baloldali evezők megálltak a vízben, elfordítva a liburnát, amely csikorgó koppanással megállt a Triremis mellett. Az ütés ereje a kisebbik hajó minden egyes gerendáját megrázta. A csákjákat! Kiáltotta Decimus a tatról, mire a három ágú vaskampókat felhajították a Triremis fedélzetére. A matrózok gyorsan megfeszítették és rögzítették a köteleket, majd a fegyvereiket felkapva mászni kezdtek az ellenséges hajó fedélzete felé. A nehéz páncélzatot viselő tengerész gyalogosok sietve felemelték a létráikat, majd a bajtársaik után másztak. Makró utat tört a tömegen a legközelebbi létrához és felmászott rajta. Megragadta a Triremis oldal korlátját, fellendült a fedélzetre. Nehézkesen a deszkákra huppant, de megvetette a lábát és előhúzta a kardját a köpenye alól. A Triremisért folytatott harc már eldőlt. A legénységnek csupán egy része tartózkodott a hajón, ahogy arra Vespasianus számított is. A többiek valószínűleg a parton voltak, a fellegvárban vagy a föveny mögötti lejtőn álló épületekben. A fedélzeten már három holttest hevert. Egy negyedik kalóz az árbocnak támaszkodva a vért köhögött. Az árboc túloldalán két kalóz meg akarta adni magát, ám a tengerész gyalogosok könyörtelenül végeztek velük, utána lerohantak a fedélzet alá vezető lejáron. A parancs a támadó csapat minden egyes katonája számára világos volt, nem ejthetnek foglyokat. Nem pazarolhatják az erőiket a foglyok őrzésére. Ráadásul, ha foglyok ejtésére vesztegetnék az időt, azzal elveszne a támadás lendülete. Néhány kalóz, akiknek sikerült elmenekülni a rómaiak első hulláma elől, a hajó túloldalára rohanva a tengerbe vetette magát. Amilyen gyorsan csak tudtak, a part felé úsztak, még Makró emberei mindent utánuk hajítottak, ami csak a kezük ügyébe került. Kötélrögzítő bakokat, edényeket és korsókat, még a kalózok fegyvereit is, amiket menekülés közben dobáltak el. Makró az embereire bízta a menekülőket, és a tatfedélzet felé rohant. Egyetlen ugrással termett fenn az apró lépcsőkön. A korláthoz sietett, és a víz fölött átpillantva nézte, hogyan boldogul kis hajóraja. A legközelebbi Biremis legénysége már majdnem elfoglalta a zsákmányként kiszemelt hajót. Valamivel távolabb, a többi hajón is jól alakult a küzdelem. Elégedetten a korlátra csapott annak láttán, hogy a támadás sikeresen kezdődött. De meg kell tartaniuk a támadás lendületét. Decimust keresve áthajolt a korlát felett, és integetett a kardjával, hogy felhívja magára a Triararkusz figyelmét. Készüljetek az indulásra! Hívd vissza a legénységet! A tengerész gyalogosokról majd én gondoskodom! Decimus szalutált, és azonnal parancsokat kezdett kiabálni az embereinek. Makró visszarohant a főfedélzetre. Az első két szakasz hozzám! A többiek térjenek vissza a liburnára! Az örült izgalom miatt, ami átjárta őket a katonáknak, eltartott néhány pillanatig, mire megértették Makró parancsát, és elindultak vissza a létrák felé. Amint az első támadók csapata visszatért a hajó mélyéről a fedélzetre, Makró megragadta az optiójuk karját.
Néhány emberrel menj vissza a fedélzet alá, és gyújtsatok jó nagy tüzeket. Aztán térjetek vissza a hajónkhoz.
Igenis, uram.
Nem várunk meg benneteket. Azt kell használotok.
Biccentett Makró a fedélzethez kötözött kis csónak felé.
Menjetek!
Makró megfordult, és a korláton átkapaszkodva lemászott a Liburnára. A fedélzeten tolongó katonák izgatottan vigyorogtak a könnyű győzelemtől. Miközben a tengerészek visszahúzták a csákjákat és létrákat, Makró utat tört Decimushoz.
Egyel végeztünk! Már csak 20-valahány van vissza!
Vigyorgott Decimus.
Gyerekjáték!
Nevetett Makró, majd megfordult, és az egyik Biremisre mutatott, amely az imént elfoglalt hajótól nem messze a part közelében állt.
Ez lesz a következő. Menjünk oda mellé, amilyen gyorsan csak lehet.
Az evezősök ellökték a Liburnát a Triremis közeléből, és ismét mozgásba lendítették a hajót. Amint eltávolodtak a jókor hadi hajótól, Makró látta, hogy annak fedélzete alól vékony füstcsík száll fel, lassan sűrű, örvénylő oszloppá vált, ahogy a lángok elharapóztak a raktérben. Velük szemben a Biremis legénysége felkészült a támadók fogadására. A Triremisen folytatott rövid összecsapás alatt ezeknek a kalózoknak volt idejük felfegyverkezni és elfoglalni a helyüket a hajó mentén. Néhányan íjat ragadtak, míg mások sietve hajító dárdákat támasztottak a korlátnak. A legénységnek csak egy része volt a hajón, de Makró még így is csak nem 20 ellenfelet számolt.
Épp elég ahhoz, hogy felvegyék a harcot.
Makró megköszörülte a torkát, és a tengerészgyalogosok felé fordult.
Ez most igazi harc lesz, fiúk! De ugyanazt tesszük, mint korábban. Gyorsan, keményen, és nem ejtünk foglyokat!
A katonák többsége felújongott, ám a veteránok az esélyeiket latolgatták, miközben a Liburna az ellenséges hajó felé suhant. Mikor már csak 50 lépésnyire jártak, Makró hallotta, hogy a kalóz hajó fedélzetén parancs harsan, mire néhány hajító dárda sűvített át a víz felett. Makró épp csak fel tudott kiáltani.
Másokat fel!
A nehéz vas, dárda hegyek tompa puffanással a fedélzetbe mélyedtek, vagy hangos recsenéssel átszakították a pajzsokat. Fájdalomüvöltés harsanta, hogy az egyik tengerész gyalogos hasát átjárta egy hajító dárda, és a hajó korlátjához szegezte.
Szedjétek ki belőle a dárdát, aztán vigyétek le! A többiek tartsák fent a pajzsukat! Decimus! Néhány embered vágjon vissza!
Miközben a két hajó közötti távolság egyre csökkent, az ellenfeleknek még maradt annyi idejük, hogy néhányszor dárdazáport zúdítsanak egymásra. Aztán Decimus parancsot adott az embereinek, hogy evezzenek hátrafelé. Amint a Liburna lelassult, a hajók orra csikorogva egymásnak ütközött, ledöntve a lábukról az emberek többségét. A felszerelés és az emberi testek kusza össze-visszaságából szitkok, valamint dühött és fájdalmas kiáltások hallatszottak. Makró kiabálva feltápászkodott.
Dobjátok át a csákjákat! Na gyerünk! Gyerünk!
A vaskampók ismét az ellenséges hajó deszkáin koppantak, a rájuk erősített kötelek pedig megfeszültek. Az első tengerész gyalogos kezdett felkapaszkodni a Biremis oldalán, de mielőtt a fedélzetre érhetett volna, a korlátnál felbukkant egy kalóz, kezében jókora baltával. A fegyver átsűvített a levegőn, széthasítva a tengerész gyalogos sisakját és koponyáját egészen a válláig. A katona teste megremegett, majd a két hajó közötti keskeny résen át a vízbe zuhant. Miközben a többi tengerész gyalogos tétovázva megtorpant, Makró felkapott egy dárdát, majd célzott, s a baltás férfi felé hajította. A súlyos vashegy a kalóz melkasába mélyedt. A férfi hátrahanyatlott, majd eltűnt a támadók szem elől.
– Mire vártok? – üvöltött rá Makró a tengerész gyalogosokra. – Mindent én csináljak helyettetek?
A centúrió dühötten vicsorogva megragadta az egyik kötelet, és kapaszkodni kezdett felfelé, majd a Biremis fedélzetére ugrott, készen rá, hogy ízekre szaggassa az első kalózt, aki az útjába kerül. Ő volt az első római, akinek sikerült feljutni a Biremisre, és nyomban négy ellenfél fordult felé, felemelt karddal. Szemük könyörtelenül csillogott a pengék mögött. Makró felkapta az imént megölt kalóz véres baltáját, ami épp a lábánál hevert, és két kézre fogva megforgatta a feje fölött.
Gyertek csak, mondta gúnyosan. Ki hiszi magát elég erősnek?
A háta mögött megfeszült a kötél, ahogy a következő római mászni kezdett felfelé. Az egyik kalóz oda kiáltott a társainak, és a centúrió felé vetette magát. A bata lecsapott, áthasítva a kalóz csuklóját. A kézfej benne a karddal a fedélzetre koppant. Makró egy rúgással félre taszította a sebesültet, és rárontott a többi kalózra. Egyikük egy kis pajzsot szorongatott, amit kétségbe esette nem emelt fel, hogy hárítsa a centúrió támadását, ám az ütés ereje félre sodorta, és a férfi kábán elterült a deszkákon. Amint Makro újabb csapásra emelte a baltát, az egyik kalóz megfordult és elrohant, hogy inkább egy gyengébb ellenfelet keresse magának. Az utolsó kalóz azonban tökéletesen időzítve támadott. Keskeny, görbe kardja felhasította a római köpenyét és tunikáját, belemélyedve az alattuk rejtező izmokba. Makro úgy érezte, mintha vörösen izzó vasat nyomtak volna a melkasának.
– Bassza meg!
– káromkodott, összeszorított fogakkal, miközben neki tántorodott a hajókorlátnak. A kalóz vigyorogva előreugrott, a kardját Makro torka felé lendítette. De mielőtt a penge célt érhetett volna, egy hajító dárda hegye félreütötte. A centúrió mögött egy tengerészgyalogos ugrott a fedélzetre, és öklével a kalóz arcába ütött, letaglózva a férfit. Aztán felemelte a hajító dárdát, hegyét a kalóz szívébe döfte, majd a fegyvert kiszabadítva újabb ellenfél után nézett. Miközben egyre több tengerészgyalogos kapaszkodott fel a biremisre és szórodott szét a fedélzetén, Makro a sérülésére pillantva látta, hogy tunikája rongyos szövetét átáztatta a vér. A melkasát csak nem egy láb hosszan felhasították. Az arca összerezzent a fájdalomtól, ahogy ujjaival megérintette a feltépet bőrt.
Ez így nem lesz jó, mormogta és levette a tunikát.
A seb elég tisztának tűnt, azonban nagyon vérzett. Makro előhúzta a kardját, levágott egy csíkot rongyos tunikájából, a melkasa köré tekerte, méghozzá olyan szorosan, hogy megállítsa a vérzést, de a légzésben ne akadályozza. A fedélzeten immár tengerészgyalogosok egész tömege tolongott, s a tat felé küzdötték magukat. Makro azonban látta, hogy a kalózok erős védelmet alakítottak ki, együtt maradtak, és komor elszántsággal harcolva próbálták megvédeni a hajójukat. Annak ellenére, hogy a túlerőben lévő tengerészgyalogosok a tat felé kényszerítették őket, lassan vonultak vissza, ellenfeleiknek pedig a fedélzet minden egyes hüvelyknyi részeért keményen meg kellett küzdeniük. Három tengerészgyalogossal végeztek, és miközben Makro az összecsapást nézte, még két katona rogyott a fedélzetre. Egyiküknek elvágták a térdinait, a másikat szemen döfték egy széles pengéjű törrel.
Gyerünk, fiúk! Kiáltotta Makro az embereinek. Végezzetek velük!
A túlerő nem sokára eldöntötte a küzdelmet. A tengerészgyalogosok a pajzsaiknak feszülve hátra lökték a kalózokat, és abban a pillanatban lekaszabolták őket, amint megtántorodtak, vagy kardöfésnyi távolságba kerültek. A fedélzet csúszóssá vált a vértől. A kalózok sorra hanyatlottak le, még végül már csak maroknyian maradtak a tat fedélzeten. Miközben a védők elkeseredetten harcoltak, Makro odahívott magához egy szakasznyi tengerészgyalogost, leküldte őket a hajó mélyére, hogy gyújtsanak tüzet. A raktérből szinte azonnal hangos lárma hallatszott, mire Makro kezét a melkasára szorítva belézett a fedélzeti nyíláson.
Mi folyik odalent?
Az egyik tengerészgyalogos visszasietett, hunyorogva felpillantott a napfénybe.
Találtunk néhány foglyot, uram. Bezárták őket a hajófenékbe.
Akkor engedjétek ki őket, ember! Törjétek fel az árakat, és hozzátok ki őket!
Igenis, uram.
A tengerészgyalogos visszatért az árnyékok közé, majd fa recsenése hallatszott fel a fedélzetre. Amint az utolsó kalózzal is végeztek, Makro felbojdulást hallott a fedélzeti nyílás felől. Egy maréknyi, rongyos, koszos ember mászott fel a fedélzetre, majd a napfény miatt a szemüket a kezükkel árnyékolva körbe pillantottak az összecsapás nyomain. Makro a hajó oldala felé intett.
Le a hajóról!
Kiáltotta.
Menjetek a Liburnára! Ezt a hajót felgyújtjuk! Mozogjatok már!
A lángok ropogása hallatán és a fedélzet alól felszálló füst láttán a matrózok, a tengerészgyalogosok és a foglyok sietve elhagyták a biremiszt, és a másik hajó biztonságába menekültek. Miközben Makro a sorára várt az egyik kötélnél, ismét végig pillantott az öblön. Négy hajó lángokban állt. A triremiszt, amit nem sokkal korábban lerohantak, most arra oly annyira elborították a lángok, hogy hevüket Makro még ilyen messziről is érezte. A tengerészgyalogosok négy másik hajó uralmáért küzdöttek. A csata szélén az egyik kalóz hajó menekülni próbált, kis számú legénysége és maroknyi evezőse erejét megfeszítve küzdött, hogy a hajó gyorsabban haladjon. A parton emberek nyüzsögtek, kis csónakokat vonszolva a vízbe. Néhányuk már elindult a legközelebbi hajók felé, amelyek még a kalózok kezén voltak. A felleg várban a hajítógépek személyzete sietve felhozta a lövedékeket, és célra irányította a fegyvereket. A gyújtó bombák lángjaiból gyérfüst szállt fel. Makro tudta, hogy megpróbálják belőni a távolságot.
Csak nyugodtan, gondolta mosolyogva.
Az öbölben dúló összecsapás miatt a saját hajóikat épp úgy eltalálhatják, mint a rómaiakat. Tompa recsenés visszhangzott végig a víz fölött, Makró pedig látta, ahogy a fellegvárból nagy lánynyelv ível át a levegőn. Úgy tűnt, egyenesen feléje tart. Ahogy a lövedék elérte az ív tető fokát, a lángok moraja jól hallatszott a csatazajban. Ám az utolsó pillanatban alábukott és hangos csobbanással sziszegve elmerült a vízben, alig 20 lábnyira a biremisztől.
A mindenit, mormogta az egyik tengerészgyalogos. Ha ez csak az első próbálkozásuk volt, ekkor mindannyian halottak vagyunk. Ne, ez csak egy szerencsés lövés volt, mondta Makró erőltetett nyugalommal. A következő egy mérföldnyivel el fog téveszteni minket.
Ám úgy tűnt, nem sikerült meggyőznie a tengerészgyalogost.
Nos, én nem akarok itt maradni, amíg kiderül, uram. Én sem, nevetett Makró. Na, tűnjünk el gyorsan erről a hajóról.
Miután mindenki átmászott a Liburna fedélzetére, Decimus parancsot adott, hogy lökjék el a hajót a biremisztől. Makró a legközelebbi római hadihajó felé intett, amely épp harcba keveredett egy másik biremisszel.
Menjünk oda! Vigyél minket a túloldalukra, aztán végezzünk velük!
Igen is, uram.
Decimus a centúrió melkasán húzódó kötésre pillantott. Jól vagy?
Talán úgy tűnik, hogy jól vagyok, csattant fel Makró. Küldj hozzám egy felcsert, és hajtsd végre a parancsokat, amiket kaptál!
Még a Triararkus visszatért a helyére a kormányevezők mellé, Makró letelepedett a korláthoz. Kisé szédült, és egy pillanatra pókhálószerű árnyak homályosították el a látását. Ökölbe szorította a kezét, és a fedélzetre csapott.
Átkozott legyen, ha hagyja, hogy ez a seb megakadályozza az emberei vezetésében. Most nem. Még nem. Addig nem, amíg Vespasianus meg nem érkezik, és győzelmet nem aratnak a kalózok felett.
Még a Liburna a két összeakadt biremisz felé tartott, a felcser levette Makró melkasáról a hevenyészet kötést, majd sietve kitisztította a sebet, és tiszta vászonnal kötözte be. Miközben a felcser dolgozott, Makró nézte, hogy a hajítógépek személyzete néhány újabb lövéssel próbálkozik, de most, hogy a Liburna eltávolodott a fellegvártól, már egyetlen római hajó sem volt lőtávolságon belül. Ám amíg a hajítógépek tüze abba maradt, a partról elindult csónakok beértek a hajók közé. Valaki, akinek sikerült megőriznie a nyugalmát, parancsot adott nekik, hogy kerüljék el a harcoló hajókat. Ehelyett a még sértetlen horgonyzó hajók felé tartottak, s a fedélzetre felmászva felkészültek a küzdelemre. Makró úgy vélte, ha sikerül mozgásba lendíteniük a hajókat, amelyek fedélzetén harcra készen állnak majd a bosszúra szomjazó kalózok, akkor kétszeres túlerőben lesznek a rómaiakkal szemben. Tennie kellett valamit, hogy kiegyenlítse az esélyeket. A legközelebbi optió felé fordult, odaintette magához.
Hozzatok fel íjakat, gyújtsatok tüzet! Ha bármelyik kalózhajó a közelünkbe ér, lőjétek ki rá a gyújtónyilakat!
Az optió szalutált, majd leengedte a pajzsát, és elsietett, hogy teljesítse Makró parancsát. A centurió parancsot adott egy csapat tengerészgyalogosnak, hogy hajítsanak dárdákat a kalózokkal teli csónakokra, amelyek a hajók felé tartottak. De tudta, hogy egyik támadás sem okoz majd túl nagy veszteségeket. A gyújtónyilak lángjait elég könnyen el lehet oltani, és a dárdák is csak néhány áldozatot szednek, de legalább megzavarják az ellenséget, így a rómaiak nyerhetnek egy kis időt. A Liburna a biremisz mellé siklott, a tengerészgyalogosok pedig azonnali támadásba lendültek. Harsány üvöltéssel vetették rá magukat a kalózokra, akik egy értékes pillanatra hátra hőköltek, mielőtt az összecsapás kezdetét vette volna. Makró azonban észrevette, hogy emberei már jóval kevesebben vannak, és akik még mindig harcolnak, már nagyon fáradtnak tűnnek. Mialatt a túlerő valósággal lesöpörte a kalózokat a biremisz fedélzetéről, Makró kiáltott, hogy hozzák oda neki a páncélját, majd a felcser segítségével magára öltötte a vértezetet és a fegyverövet. Aztán a fejébe nyomta a nemes sapkát és felvette a sisakot. A páncél ismerős súlyától sokkal jobban érezte magát.
Ne erőltesd meg a sérült részt, uram, tanácsolta a felcser. Pihentetned kell, különben ismét vérezni kezd.
Tehát el kell töltenem néhány napot a kórházban, igaz?
Pillantott Makró ingerülten a felcserre, majd a legközelebbi kötélhez lépett, és gyorsan felmászott az ellenséges hajó fedélzetére. Azonnal nyilvánvalóvá vált előtte, hogy a hajóért különösen kemény és véres harc folyt. A fedélzeten mindenütt holtestek hevertek. Makró gonterhelten látta, hogy sok közülük tengerészgyalogos. De a hajó legalább római kézre került. Makró a római biremisz parancsnokát keresve körülnézett, és látta, hogy Minucius Centurio
Épp az egyik halott kalóz tunikájába törli a kardját. Minuciust azért választották ki a küldetésre, mert tapasztalt katona volt, kemény és megbízható. Személyes nézeteltérésük ellenére Macro örült, hogy ő is velük tartott.
Minucius, gyere ide!
Az idős centurió oda sietett Macrohoz és a vérontás nyomaira mutatott.
Úgy tűnik, végül megjött a bátorságuk egy kis igazi harchoz.
Macro bólintott. A támadás okozta kezdeti döbbenet már elmúlt, a kalózok pedig gyorsan magukhoz tértek. Immár sikerült felmérniük, mekkora is valójában a támadók hadereje, és nem fog sokáig tartani, hogy ellentámadást indítsanak. Az egyik kalóz hajónak sikerült felvonnia a horgonyt, és jobboldali evezőivel a kikötőhely túloldalán dúló, zavaros küzdelem felé fordította az órát. Úgy tűnt, hamarosan az a néhány társa is csatlakozik hozzá, amelyek fedélzetén már nyüzsögtek az emberek. Minucius követte Macro pillantását, majd a hegyfok felé fordult. A tenger nyugodt, tiszta vizén azonban nyoma sem látszott a római flotta többi hajójának.
Ne nagyon reménykedj, mondta Macro halkan. Még legalább egy óra, mire megérkeznek.
Tudom, Minucius halványan elmosődött. A kérdés az, vajon mi itt leszünk-e még egy óra múlva?